Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják. Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, köszöntöm mai vendégemet, Tompos Kátyát.
Jó napot kívánok mindenkinek.
Tompos Kátya színésznő, ezt nem kell mondanom a műsor hallgatóinak, a Nemzeti Színházban. És amikor reggel azon gondolkodtam a reggelinél, hogy mit mondok majd kedves szépet neki, akkor ez csak így eszembe jutott egy teljesen irreleváns kérdés, hogy szoktatok vajon a Nemzeti Színház büfében a Szücsnelivel oroszul beszélgetni? Mert neki szintén orosz az édesanyja.
Előfordul, igen. Előfordul? Igen. Előfordult már. Sőt, hát ugye anyukám is volt már a büfében, és hát az akkor... az mindenképpen, ott mindenképpen előfordul mindenféle orosz beszélgetés. De nem csak vele, hanem mivel most nagyon sok orosz megfordul, és megfordult ott rendezők, Viktor Rizsakov, dolgoztam most egy grúz rendezővel, Dávid Dojasvilivel, szóval vele is oroszul, vagy hát velük is oroszul kommunikáltam. És ez jó, mert egy kicsit, ugye én nem tanultam a színházi nyelvet, vagy hát a szakmai nyelvet, inkább ugye a konyha nyelvet beszélem, mondhatjuk, hogy folyékonyan, tehát ugye a hétköznapi nyelvet, meg nem is éltem Oroszországban, viszont most ugye általuk kaptam egy kis szakmai nyelvtudást is, vagy legalábbis én szeretném azt hinni.
És mit gondolsz, boldogulnál ezzel orosz színházban, Moszkvában?
Hát most úgy volt, hogy voltunk a Johannal Mágiánnal Szentpéterváron, és hát nekem a Kozma Andrással, aki ott dramaturg, műfordító és tolmács, vele lefordítottunk egy kis, hát két-három kisebb részt a szövegből oroszra, és hát azt kellett nekem, tehát oroszul kellett elénekelni egy dalocskát, meg ugye a végét oroszul mondtam el, és hát rettegtem, tehát annyira új volt a helyzet, meg annyira szokatlan, hogy hát nagyon izgultam ettől, hogy nem azon a nyelven beszélek a színpadon, amit megszoktam. És hogy vajon úgy fejezem-e ki magamat, ahogy szeretném, vajon hogy jön neki a mondatok a számon, úgy, ahogy szeretném, vagy úgy, ahogy érzem belül, vagy egészen másképp. És akik hallották, azok azt mondták, hogy olyan, mint hogy egy másik ember szólalna meg a színpadon, és hogy nekik nagyon tetszett, tehát hogy ez az ember, ez nekik hihetetlenül szimpatikus, és nagyon-nagyon mélynek tűnt. Én nem tudom, mert totálisan koncentráltam arra, hogy jól mondjam a szöveget, hogy valahogy megtaláljam benne magamat, de hát ezt mondták azok, akik hallották. Biztos, hogy csak a rutin segítene, tehát el tudnám képzelni, de azt, hogy mondjuk egy teljes szerepet, mondjuk egy főszerepet megtanulni oroszul, azt biztos, hogy nem egy itteni próba folyamat szerint, tehát szerintem nem lenne elég nekem másfél hónapra, vagy kettő, hanem mondjuk egy fél év. De mondjuk hál' Istennek az orosz rendezők így is dolgoznak, tehát hogy így tudnám elképzelni.
A pétervári közönség nyilván nagyon örült neki, amikor te ott oroszul szólaltál meg a szövegben, az mindig nagyon jó. És ráadásul a te oroszod, értelemszerűen, de teljesen orosz gondoltam én, mikor a múltkor a MON-ban hallottam tőled a Fyodor Pájlovicsot, hát igen, tehát hogy az ember azt gondolja, hogy neked ez anyanyelved, annyira otthon vagy benne, hogy én téged biztosan bátran beleküldenélek egy moszkvai próba folyamán.
Hát ennek örülök. Van
elképzelés?
Azt nem tudom, csak hogy vannak ilyen kicsit, hogy is mondjam, vannak ezzel szemben félelmeim, de csak az ismeretlen miatt, csak azért, mert bár énekelni szoktam oroszul, az egy megoldott ügy, de a prózajátszás az még kérdéses, tehát hogy nagyon izgat és nagyon jó lenne, de biztos, hogy dolgozni kéne velem, tehát hogy eleve valahogy fel kéne, hogy készüljek magára erre a feladatra is, hogy egy más nyelven kell. De nyilván mindenki így csinálja, aki két nyelvű és egyszer ilyen szituációba kerül, de biztos, hogy szóval én biztos, hogy kéretnék magam mellé valamilyen, nem tudom, hogy coachnak hívják, vagy tanár, vagy mester, edzőt. Aki edző, igen, aki folyamatosan tréningben tart, és valahogy természetessé teszi, hogy én orosz nyelvvel állok ki a színpadra.
Ezek szerint, amikor a Sirályban, Ninaként, a Trepjob darabját oroszul mondtad a Nemzeti Színház Sirály előadásában, az külön felkészülést igényelt tőled?
Az egyébként nagyon érdekes, mert az valahogy nagyon könnyen ment. Az nagyon könnyen.
Még a végén kiderülne, vagy nem.
És ezt is milyen jó, hogy mondod, mert ezt el is valahogy ez most ki is ment a fejemből, hogy volt egy ilyen. És az valahogy az olyan volt, mintha úgy mondatta volna magát az a szöveg. Nem kellett. Tehát, hogy készültem rá, persze, de valahogy ugyanúgy kezeltem, mint a magyar szöveget.
Észre se vettem.
Igen. Igen.
Na most, amikor orosz drámákat játszol, hát egyáltalán, miután édesanyád orosz, nem tudom, édesapád talán tanult Moszkvában?
Igen, 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 ő jól beszélt oroszul nagyon.
Ott, hogy édesapád ott járt egyetemre? Vagy
igen, és villamosmérnökként dolgozott is kint.
Benne vagy az orosz kultúrában, orosz nyelven. Bár most ez az a benyomásunk, hogy egy picit úgy kezeled, mint egy idegen nyelvet, de hát valójában mégis. És akkor te azt pontosan tudod, hogy mondjuk ezek az orosz szerzők hogyan vannak lefordítva. És azt mind tudjuk, aki foglalkoztunk valamilyen szinten orosz irodalommal és fordításával, hogy például Csehov viszonylag könnyű eset. Viszont az oroszok azt mondják, hogy a Dosztojevszkijt meg viszont lehetetlen lefordítani magyarra. Tehát, hogy azt nem lehet visszaadni. De találkoztál ilyen érzéssel vajon vagy? Ez most annyira nem fontos, ez csak úgy eszembe jutott, hogy mégis egy autentikus nő ül velem szemben, megkérdezem.
Az a helyzet, hogy Csehovot én olvastam eredetiben is, meg magyarul is, és Dosztojevszkijt viszont azt hiszem, hogy csak magyarul olvastam el. Úgyhogy ezt nem nagyon tudom összehasonlítani, de hát biztos, igen, biztos, hogy nehéz lehet. Nekem a Csehovval is voltak gondjaim, mert úgy, tehát valahogy érzelmileg a nyelvet, bár nagyon-nagyon jó fordítások vannak, egyszerűen nem, tehát számomra valahogy nem adta vissza, de hát De közben szóról szóra pontos volt, tehát nagyon pontos fordítás volt, de nem, tehát nyilván más nyelvvel is így van ez, csak amikor az ember mondjuk, én először oroszul tanultam megbeszélni kisgyerekként, biztos, hogy másképp viszonyul hozzá érzelmileg, hogy van egy nyelvváltás, és valami elvész belőle, vagy a csengése, vagy a dallama, vagy nem tudom.
Itt kisgyerekként itt éltél a szüleiddel, édesanyáddal oroszul beszéltetek, és ugye ezzel eszembe jutott a Darvas Ivánnak az a nagyon bájos története, hogy ő Prágában volt gyerek, ott járt német iskolában, édesanyja orosz volt, és az édesapja magyar, és ők magyarul beszéltek otthon, és ő azt hitte, hogy ez egy titkos nyelv, amit az apukája talált ki, hogy ők ezen érintkezzenek, és milyen megdöbbent volt számára, amikor Magyarország jött, hogy úristen, onnan tudja ez a sok ember az apukája titkos nyelvét. De hogy neked ez megfordítva volt, ahogy olvastam bizonyos értelemben, hogy te bementél az óvodába, és azt hitted, hogy a gyerekek ott tudnak oroszul, mint te, és hogy ők nem...
Igen.
Ez tulajdonképpen ahhoz képest, hogy mennyire természetes egy gyereknek, ha több nyelvet beszél, valahogy a környezetben ez mégis egy kirívó, és egy rendkívüli, és bizonyos szempontból átélhetetlen dolog. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy milyen az, ha valaki kisgyerekkorában két nyelven beszél, és ide így szól, oda meg úgy. Nem akarok kérdezni semmit, csak így ez lesz.
Hát igen, ez egy ilyen érdekes folyamat volt nekem. Emlékszem is, hogy anyukám költött mindenféle dalokat ilyen, mondjuk oroszul vagy magyarul, és hogyha nem talált valamilyen szóra rímet, akkor mondjuk egy orosz dalon belül magyar szavakat tett bele, mert azok jobban rímeltek, és akkor ilyen orosz-magyar dalokat énekelgettünk az utcán, meg minden. De nekem való igaz, hogy elég furcsa volt, hogy az óvodatársaim nem beszélik ezt a kevert nyelvet. Mert ugye valamilyen szinten kevert volt. Nagyjából tudtam, hogy mikor beszélek oroszul, meg mikor magyarul, de valahogy átmenet, tehát a váltás az nem volt annyira konkrét, hanem úgy átmentem egyikből a másikba. És akkor vissza-vissza kérdeztek, meg olyan furán néztek.
Meg az ember néha orosz szót magyarul ragoz, nem? Tehát, hogy belehelyez egy, vagy az így nem, mert tudom,
igen.
Annak idején ilyen érdekes múltidejű végződéssel, hogy nem tudom, kupálkodni, vagy, tehát, hogy,
igen.
Vagy éppen kupilkodni. Tehát, hogy az ember így akkor magyar ragokat tesz. Na most nagyon eltértünk a tártól alapjában, mivel azt akartam kérdezni, hogy amikor orosz drámát drámában játszol orosz szerepet, próbálsz, és magyar rendező rendez téged egy orosz drámaíróban, akkor neked sok türelemre van ilyenkor szükséged?
Hogy... Amikor magyar rendező?
Aha, igen.
Hát igen, de ez igazából, hogy is mondjam, a múltban, amikor kikerültem az egyetemről, meg az egyetemen is, nagyon nehezen... Szóval nehezen viseltem ezt, mert volt bennem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen gőg, hogy én azt biztos jobban tudom, de én se tudtam azt jobban, tehát nem voltam semmivel se felkészültebb, vagy nem voltam műveltebb ilyen szempontból. Tehát az is egy színdarab, és abban is emberekről van szó, és ugyanolyan érzelmekről, mint egy másik színdarabban, de hogy valahogy úgy éreztem, hogy hát azt biztos, hogy én érzem át a legjobban, és voltak olyan helyzetek, amikor úgy egyedül is maradtam egy szituációban, mert erősebb volt bennem a gőg, mint maga a megértés, hogy lehet, hogy nem orosz rendező, de lehet, hogy akkor is tud valamit erről, és akkor néha nem. Mondom, ez valahogy ilyen kamaszos gőg miatt nem mentem utána, és azt hiszem, hogy utólag sok helyzetben megbántam. Ugyanakkor meg voltak nekem is saját megoldásaim, és volt egy-két működő megoldásom, úgyhogy szerintem ez ilyen, szerintem követni kell a rendezőt, akármi is van. Tehát azért követni kell, és hogyha vannak olyan helyzetek, hogy az ember kicsit úgy önállósodni tud, akkor azt meg kell mutatni. Ez egy folyamat, nehéz, nagyon nehéz, de én valahogy így utólag ezt érzékeltem, hogy mondom, tehát hogy rajtam is múlt ez a dolog, hogy mennyire fogadom el a rendezőt, mint vezetőt. És most már jobban, most már sokkal jobban elfogadom.
Ez is egy tanulási folyamat.
Igen, igen, igen.
Na most hallgatunk egy kis zenét, engem egyáltalán nem lep majd meg, ha te fogsz énekelni, és utána folytatjuk.
Подруженьки, вы придите, как сиротинушки. Вы ударите, как громкий колокол. Разбудите-ка родно-батюшку. Ты приди, приди, ради маньяка и на мою горяку, горяку свадебку. Вы разбейте, как гробовую доску, разбудите-ка родную матушку. Уж ты встань-то встань, ради моя, погляди-ка на свое дитятку. Снаряжать меня есть кому сироту. Пожалеть меня, ах, некому.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a Rádió Kunszumba délután. Tompos Kátya ma a vendégem. Ott tartottunk a zene előtt, hogy fiatal főiskolás lányként mit volt nehéz megszokni, vagy tudomásul venni, vagy hogyan lehetett mit lehetett tanulni például ebben a rendező elfogadásában. Ezt most egy kicsit csupán így összefoglaltam az utolsó mondatokat, de jó, hogy a főiskolához értünk, mert most itt azt gondoltam, hogy ezért a főiskoláról beszéljünk egy kicsit. Egy zenés színész osztályban végeztél 2005-ben, 10 évvel ezelőtt, Kerényi Imre volt az osztályvezetője, és ha megnézem azt az osztály, 17 ember végzett benne, és gyakorlatilag ez az osztály ma a derékhada a mai musical színjátszásnak, tehát az osztálynak a fele az erőteljes musical színész, itt ott Madách Színház, Operett Színház, tehát nagyon ott vannak, ami, mindenhol ott vannak, ahol komolyan véve profi módon próbálnak, igyekeznek musicalt játszani. Az, hogy te, neked a pályád az máshol, a vízbár, a zenei vonala, énekes vonala erős, erről majd még beszélünk, ez egy tudatos döntés, volt részedről?
Részben, igen. Nagyon szeretem én is a zenés darabokat, musicaleket. Ugyanakkor úgy éreztem, hogyha egy kifejezetten musicaleket játszó színházhoz kerülök, akkor kevesebb lesz a lehetőségem arra, hogy prózát játszhassak, mert ők általában zsinórban zenés darabokat engednek ki, és akkor én szerettem volna a prózát is erősíteni, és valahogy próbáltam abba az irányba mozogni, hogy legyen első a prózai színház, és hogyha nekem valamiféle zenei tevékenységre van szükségem, akkor azt is úgy önállóan megoldom, vagy hát elég sok zenésszel összeismerkedtem, és voltak nagyon jó terveink, amik meg is tudtak valósulni, úgyhogy én ezt az oldalát most jelen pillanatban kielégítve érzem a szakmámnak.
A József Attila Színházba mentél, de nem még, akkor menjünk egy kicsit vissza, hogy volt egy ilyen nyilatkozatod valamikor, nyilatkozatna, hát valaki beszélgetett veled, és akkor azt mondtad, hogy tulajdonképpen utólag azt gondolod, hogy talán jobb lett volna, ha téged nem rögtön vesznek föl a főiskolára, hanem pár évvel később.
Igen.
Milyen hiányérzet fogalmazta meg ezt az utólagos gondolatot?
Hát teljesen egyszerű, nagyon éretlen voltam, és nem volt elég élettapasztalatom, és például ide is hozható ez, amiről az előbb beszéltem, hogy ez a gőg, hogy én nem, és tehát, hogy én még úgy vívtam a csatáimat, meg úgy még szabadulni akartam, még valahogy nagyon sok olyan osztálytársam volt, akiket negyedszer, harmadszorra, negyedszer, ötödszörre vettek fel, és egészen más volt a munkához való hozzáállásuk, vagy a tanuláshoz való hozzáállásuk. Én ugye frissen kerültem ki a gimiből, ahol nagyon jó tanuló voltam. Hát az utolsó, nem tudom, két évben már kevésbé, de még mindig valamilyen szinten tudtam tartani egy ilyen jó átlagot, de nagyon sok időm tanulással telt, és azt hiszem, hogy jó lett volna élni egy kicsit utána, tehát hogy úgy egy-két évet mondjuk eltölteni a saját lábamon, hogy úgy elmenjek dolgozni, hogy kicsit felnőtté váljak. És akkor nem volt ilyen átmenet, hanem belecsöppentem ebbe a közegbe, és még nagyobb dózisban kaptam a kötelességeket, és egy kicsit nehéz volt ezt nekem, nagyon nehéz volt kezelni eleinte, mert nem tudtam, szóval nem tudtam, hogy hol van a munkában a szabadság, vagy hol van a szórakozás része, vagy az a része, amiért én választottam ezt a pályát. Azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb lesz, és nagyon nehéz volt. Megmondom, nem voltak élettapasztalataim, tehát hogy hiába kísérleteztem én azzal, hogy nem tudom, játszam el itt a legnagyobb drámai dolgokat. Tudtam, vagy hát érzékeltem, hogy éltem át én 18 éves koromig is nagy drámákat, de nem volt képességem arra, hogy valahogy formát csiszoljak neki, vagy valahogy ilyen ormótlan voltam, formátlan voltam, nagyon gyerekes, és nagyon, nagyon, nagyon vágytam a szabadságra, és hát az, hogy mondjuk ugye 8-tól kezdődtek az órák, és én 4 órakor már legszívesebben menekültem volna. És volt, hogy mentem is, menekültem el, és akkor megszóltak az osztálytársaim, hogy de hát ők meg hajnalig próbáltak, és hát nekem ezt fel kellett dolgozni. Tehát nekem ebbe valahogy bele kellett rázódni, és azt hiszem, hogy olyan harmadév végére, negyedévben sikerült. Mert inkább akkor, amikor amikor már hát szorított az idő, hogy hát és akkor ki hova megy, ki hová szerződik le, vagy hát ki hol kap munkát, és egyszer csak olyan reálissá vált az egész, hogy ja, akkor most már vége van a diák életnek, most már úgy kell tenni, mintha felnőtt lennék.
És akkor próbáltál közben gyorsított tempóban élni?
Hát...
Bepótolni? Életet?
Hát pótlódott magától, mert hát annyi minden történik az egyetemen az emberrel, tehát ott igazából ott értem valamilyen szinten felnőtté, meg aztán később a színházakban, de hát olyan dózisban kaptam az ingereket, hogy ezt valahogy fel kellett dolgozni. És akkor mondom, hogy valahogy így harmadév végére, negyed évben akkor kezdtem helyre pakolni a dolgokat, de hát talán a negyed éven volt olyan, hogy ott összeszedtem magamat. Ott tudtam, tehát kézben tudtam magamat tartani.
Lehet, felhívom azért a figyelmedet erre, lehet, hogy veszítettél a réven egy kicsit azzal, hogy nagyon hamar rögtön fölvettek, de nyertél is, mert 10 éve végeztél, és még mindig nagyon fiatal vagy.
Hát köszönöm szépen.
De érted, tehát, hogy az ez hosszabbít az egészen fiatal korodon, az meg így nézői szempontból, meg egyáltalán színésznői szempontból is előnyös is. Lehet. Az is különös egyébként, hogy néztem, hogy voltak épp csak 2 évet voltál a József Attila Színházban, és utána 2 évet a Bárkát talán, tehát nem voltál sokáig a szakaszaid, a színházi szakaszaiban, és valahogy többnek tűnik attól, hogy nagyon sokat játszottál. Tehát én
lehet.
Kifejezetten meglepődtem, hogy így csak ennyi ideig voltál, pedig én úgy emlékszem, hogy az egy korszak volt, amikor a József Attila Színházban ott a Tompos Kátya, meg a Zöld Csaba, tehát akik úgy jöttetek, igen, hogy játszottatok, mint fiatalok, és a Bárka is.
Igen, azt hiszem, hogy 2 évet voltam a József Attilában, és 1 évet a Bárkában. És tényleg nekem is nagyon erősen megvannak azok a hónapok, amiket ott töltöttem. Ez nagyon érdekes. A József Attila Színházban ugye hát nem, tehát hogy annyira szakmailag nem egy ilyen kedvelt helynek számított. Ugyanakkor...
Azért mentél oda, mert hogy ott majd mindenféle lesz?
Ott, hát egyrészt azért is, meg ott volt az én tanárom, aki tanított, a Léner Péter volt az igazgató, és ő úgy szerződtetett le minket, hogy csapatostul, tehát hogy ő kifejezetten ránk akar építeni, Zöld Csaba, Ömböli Pali, akkor még a Fila Balázs nem játszott ott, de már ő is talán... Hát igen, így voltunk, azt hiszem 3-an, vagy 4-en. Valahogy így. És ott volt a Méhes László is, úgyhogy vele dolgoztunk sokat, és így jó volt, vagy így megértem, nagyon jó volt a közösség, tehát hogy ott családos emberekkel mindig elmentünk mindenhová, ilyen túrákra, tehát hogy nagyon családias volt a hangulat. És közben... Hát nem tudom, jó volt, nagyon jól éreztem magamat ott. Aztán jött a Bárka, ami már inkább arról szólt, hogy akkor most már elmenni az ilyen mélyebb művészet irányába, meg kipróbálni valami olyasmit, ami teljesen ismeretlen. És akkor csöppentem bele Balázs Zoli viharjába, az Osztrovszky-féle viharba. Kátya Kabanovát játszottam, és az is nagyon izgalmas volt számomra. Hát az is egy nehéz feladat volt, meg egy nehéz előadás, de hát úgy, hogy én azt próbáltam, és azt játszottam, és akkor még a Bárkában átvettem mindenféle szerepeket, próbáltam új darabokat is, és közben még megvoltak a József Attilás előadásaim, és tényleg olyan, annyira másfajta stílusok voltak ezek, és én nagyon boldog voltam ettől, nekem ez nagyon jól esett. Nagyon sokan nem értették, és lehet, hogy mai napig nem értik, hogy de hát hogy lehet, hogy az ember ennyi félét képvisel, és akkor most melyikkel azonosulsz, és én igazából azzal azonosultam, hogy el tudnak képzelni ott is, meg itt is, és ez úgy valahogy kinyitott engem művészként, és jó érzés volt, hogy mindkét közegben tudok dolgozni.
Te mindenfelé igyekszel sokfelé ajtókat nyitva tartani. Ez jó dolog. Szerintem azt láttam, hogy annyira a vállalkozó szellemi vagy például, hogy elmentél Győrbe, Csongor és Tündében tündégyátszani, Szigeti Gábor rendezésében.
Igen.
Ezt nem tudom, a Nemzetiből már, vagy még korábban a Márkából voltam, és amikor volt, de azt gondoltam magam, igen érdeklődő vállalkozó szellemi lány.
Hát a Szigeti Gáborral én a Színművészeti Egyetemen ismerkedtem össze, tanárunk volt, és színháztörténetet tanított, és én nagyon élveztem az óráit. El is olvastam egy könyvét, a díszletmunkás emlékiratait, ő a Víg Színházban volt díszletmunkás, tehát így kezdte a pályáját, és akkor jó kapcsolatba kerültünk, és akkor ő elhívott mindenféle ilyen estekre, borászati estekre, hogy mondjak verset, meg énekeljek, és akkor így alakult ki egy ilyen kapcsolat.
És milyen volt ez a Csongor és Tünde, azt én megmondtam.
Hát egy hagyományos előadás volt, tehát hogy egy ilyen teljesen letisztult, hagyományos előadás, amiben nagyon fontos volt a szöveg, nem volt benne semmiféle ilyen nagyon nagy
hitaláció,
semmi extrém nem volt benne. Nekem nagyon tanulságos volt. Én azt hiszem, hogy ilyen szöveggel még akkor nem is nagyon találkoztam. Ez nekem elég nehéz volt megtanulni, és hát érdekes feladat volt.
Később aztán voltál még Csongor és Tündében, de akkor a
Ledér voltam. Igen, az meg egy teljesen más előadás volt.
Az ott egy csemege feladat volt.
Igen, az meg bábokkal dolgoztunk. És volt egy ilyen zárt báb jelenetem, ahol hát olyan volt, mint egy ilyen one-man show, egy kicsit, ezt úgy a Tengely Gábor rendezte ugye az előadást, és nagyon sokan mondták, hogy nem illett az előadásba, de mégis volt egy ilyen lehetőségem, hogy akkor azt ott egyedül elbáboztam egy, nem is tudom, egy ilyen negyed órán, 10 percen keresztül egy bábbal, és akkor csináltam vele mindenféle vicces dolgokat, amíg a három ördög meg nem ölt a jelenetben. De hát ez is izgalmas volt.
Eléggé öltek téged ott a Nemzetiben, amikor emlékszem, a vadász jelenetekben öltek is lemészároltak, hullott a véred.
Igen, hát sok vért elhasználtunk.
No, hallgatunk egy kis zenét, és folytatjuk.
De pour tirer pas des machines à coups. Moi je veux être triper, triple ma friper, triple carré, triplette Belleville. Je peux finir ma vie à Acapulco, à cette touraine avec des gigolos. Moi je veux être tordue, triplement tordue, balancé carré, triplette Belleville. Triplement brisé, swinging cat, triplette Belleville. Je peux finir ma vie à Honolulu. Je déconne un oiseau sans ça fait plus. Ba-ba-ba-da-ba, je veux ma voix brisée. Triplement brisé, dans les cas, triplette Belleville. Je viens plutôt de faire des rimes à haut. Voilà, ma voix brisée. triplement brisé, quadrature de triplet de belle.
Ahol hely van, színházi belépő, ezt a műsort hallják, Tompos Kátyával beszélgetünk a Nemzeti Színházról. Pillanatnyilag volt a Sirály, amit már említettem, arról eszembe jutott, hogy Sirályban játszottál te a Bárkában is, azt akkor Szász János rendezte, ezt a Nemzeti Színházit Alföldi Róbert. Nekem az volt az érzésem a korábbi Sirály kapcsán, hogy ott neked kellett volna játszani a Ninát, ott te mását játszottad. Neked is volt ilyen érzésed?
Hát igazából én úgy voltam vele, hogy én örültem annak, hogy Szász Jánossal dolgozhatok, és úgy voltam vele, hogy ha ő mással képzeli el Ninát, akkor, és mondjuk rám képzeli mását, persze lett volna kedvem Ninát is játszani, de a másának is nagyon örültem. Úgyhogy én is kicsit meglepődtem, de nem, tehát hogy nem okozott akkora törést, hogy most akkor, hogy most miért nem én vagyok, hanem örültem ennek a próba folyamatnak, hogy fogok vele dolgozni.
És aztán lett később Nyira, és most az jutott eszembe, hogy ez egy létező színház történeti vonulati emóciókeltés lehet, hogy az ember Sirályokat lát, ahol azt gondolja, Nina rendben van, mondjuk, és azt gondolja másról, hogy de a mása miért nem játszik Ninát, aztán a mása eljátsz a Ninát, és most akkor azt meg kell várnunk, hogy esetleg a Tenki Réka is eljátsza.
Igen, és ő is milyen jól beillen a Ninának.
Hát akkor így ez végül is ez a lánc rendben van.
Hát lehet, hogy olyan kort élünk, ahol a mások és a Ninák közel vannak egymáshoz. Nem? Lehet, hogy régebben nem így osztották ki ezeket a szerepeket, most meg már talán.
Ez lehet így, másrészt az is lehet, hogy a darabon belül is tulajdonképpen nagyon keverhetők össze a Nina meg a másas orszálai, még az is lehetséges.
Igen.
Na most így nézve a Nemzeti Színház előző korszakának szerepeit, hogy játszottál például a Bányavirágban, nem tudom, azt játszod még a játékszín?
Játszom, igen.
Tehát, hogy az szeretjük, kijársz oda, és akkor játszod ezt még mindig.
Nem a Budavörsön, hanem itt a nyugati, a nem, nyugatinál.
Igen. A nyugatinál, igen. A körúti játékszínben. Igen. Mondtam Buda, nem mondtam Buda.
Nem,
csak eszünkbe jutott a játékszínről, hogy igen. Na most, amikor jött az új igazgató, Vigyenszky Attila, akkor neked ez döntési helyzet volt, vagy egyértelmű volt, hogy maradok, és...
Hát szerintem mindenkinek döntési helyzet volt ez valamilyen szinten, mert tényleg annyira felkavarták körülöttünk az eseményeket, biztos, hogy mindenki agyalt ezen, hogy megye vagy marad. Én beszéltem egy-két számomra fontos emberrel, akik ismerik a pályámat, és akik így tudják, hogy honnan jövök, vagy mit csinálunk, és kikértem a tanácsukat, és azt mondták, hogy szerintük mindenképpen maradni kéne, mert érdekes dolgokat hozhat nekem ez az új fajta színházi világ. És hát eleve, ugye, mivel egy ilyen vállalkozó szellemű valaki vagyok, és ott van mondjuk az orosz nyelv, de hát ez nem minden, tehát nem minden az orosz nyelv, az egy nagyon jó dolog, hogy ez van, de hogy érdekelt, hogy akkor milyen ez a színházi világ, miben különbözik, miben hoz számomra újdonságokat, amit Vigyenszky Attila képvisel.
De amikor leszerződtél az első évadban Vigyenszky Attilához, akkor ő bizonyára tett ajánlatot, vagy elmondta, hogy mit tervez veled, mit gondol, mire készülhetsz, mire számíthatsz.
Akkor még úgy, akkor kezdett kirajzolódni az évad, és akkor mondta a Johanna a Mágiánt, és mondta, hogy ez egy oratórikus mű, hogy ez egy olyan típusú színdarab, vagy hát nem tudom mennyire nevezhető színdarabnak, amit koncerttermekben szoktak statikusan megcsinálni, és ő ebből szeretne egy ilyen mozgó színházi előadást csinálni, mert van egy víziójáról, és hogy engem képzelt el. És hát igazából ez nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és nagyon, nagyon izgalmas is volt az egész próba folyamat. Úgyhogy ez volt az első, és akkor még ezen kívül voltak hát ilyen kevésbé nagy, tehát hogy nem ilyen címszerepek, de hát ez volt az, amit arra az évadra ajánlott, az előző évadra. Uh-huh. És ez volt az én nagy szerepem akkor. Aztán Szent Iván éjjel állom, ott Helena. Most az ingyen élőket próbálom.
Láttam, hogy az ingyen élőket próbálod, néztem, és azt hittem, hogy te leszel benne irén, és kicsit csalódott voltam, hogy nem.
Így volt eredetileg, csak aztán úgy volt, hogy Básti Júli lesz a Kamilla, aki az édesanyámat játszotta volna, csak ő aztán átment a Centrál Színházban, és akkor végül is úgy a Söttei Andrea lett helyette, És
neki nem tudsz a lánya lenni?
Hát szerintem azért úgy korban, tehát az egy picit fiatalabb.
És akkor erre mit mond a fiatal tehetséges színésznő, aki azt mondja, hogy sajnos fiatalabb lett az anyád, és most a főszerep helyett egy kis szerepet fogsz
játszani. Hát az igazság, hogy az Elza, amit most játszom, az nem egy kis szerep, vagy nem, hát igen, valahogy tudom. Úgy... Tehát, hogy olvastam a darabot, és akkor még úgy olvastam, hogy én leszek Irén, és ugye úgy gondolkodtam benne, és miközben olvastam, azt láttam, hogy hát igen, jó, de hát azért ilyeneket már én játszottam, szóval azért ez az Elza, azért ez egy kicsit komplikáltabb, vagy az egy ilyen egy fokkal ízesebb számomra. És jó, tehát, hogy izgalm, tehát nekem izgalmasabb is ezt próbálni. Így, vagy nem bántam meg most ezt a fordulatot.
Értem. Ez most jó, akkor ez egy szerencsés dolognak mondható. Nem említetted a szerepeid között az éjjeli menedék helyet.
Ja, az éjjeli menedék hely, igen.
Amiről hát. Pedig akarlak kérdezni, de most valószínűleg majd csak a következő zene után, de most akkor igen, menedék hely a végére. Hogy nem játszol nagyon sokat a Nemzetiben. Ugyanakkor játszol másfelé, tehát vannak más színházakban feladataid. Ennek mi a sorrendje? Tehát azért nem játszol sokat a Nemzetiben, mert van egyfajta ilyen engedékenység a színházvezetésben, hogy te máshol is próbálgathass, mert az igényeid szerteágazóbbak, mint egy nemzeti színházban megülő színésznek, vagy pedig fordítva, tehát tulajdonképpen azért válasz máshol feladatokat, mert nincsenek az energiáid eléggé lekötve a Nemzetiben.
Nem, szerintem ezt pontosan tudják a Nemzetiben, hogy nekem az a jó, hogyha ki tudok mozdulni egy kicsit. Tehát, hogy én most vezetőktől vagy vezetőségtől függetlenül én szeretek társulati tag lenni, de nem szeretek bezárva lenni egy helyre állandóan. Úgyhogy erre szükségem van, ráadásul az, hogy így beindult a zenei élet is, az még pluszban rátett arra, hogy én ilyen kicsit ilyen szabadon mozgolódó ember lettem, és most meg már ragaszkodom is ahhoz, hogy ez megmaradjon. Úgyhogy rengeteget dolgozom, kicsit sok is, mert mindig, minden napra akad valami feladat, és örülök, hogyha van egy szabad fél napom, hogy egy kicsit feltöltődjek, de az, hogy ilyen szerteágazóan játszom sok helyen, az igazából az igényeimnek köszönhető, és megmondom őszintén, egyre nehezebb egyeztetni a Nemzetivel, mert ott is jönnek be az új szerepek, de hát amíg lehet, addig csinálom, ezt nagyon ügyesen kell, tehát hogy ebbe az én helyzetemben nagyon sokat kell izmozni azon, hogy minden összejöjjön, meg sikerüljön, amiben részt szeretnék venni. Az is, hogy bocsánat, hogy új, tehát más zenekarokkal is fellépjek, vagy ez a Cseh Tamás est, amiről beszéltél, hogy ezek annyira jó feladatok, én ezeket nagyon szeretem, hogy ezeket nem érdemes számomra kihagyni, vagy az, hogy a saját zenekarommal, a Krutka Robiékkal föllépjek, vagy hát nem tudom mennyire, nem akarom úgy kisajátítani őket, mert másokkal is zenélnek együtt, de hogy ők az én rendszeres zenekarom, és akkor vannak még ilyen más zenei tevékenységeim is. És ezeket szeretném megtartani. Meg hát a külső szerepeimet, Bozsi Kivettel próbáltuk a Chicagót, azt is nagyon élveztem, az, hogy zenés szerep, az, hogy egy másik színházban az egész, az, hogy táncosokkal, Jordán Adéllal vagyunk párban, ő játsza Velmát, én Roxy, tehát ez olyan jó, hogy találkozhatok más színházakból is nagyon jó színészekkel. Fontos. Meg az is például, hogy a Bányavirágban a Stolbuci meg a Zsolt ott vannak, és ez is jó, hogy nem, azért nem engedjük el teljesen egymás kezét.
Innen folytatjuk majd zene után.
Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Nem érzi a száraz levél, a sárba teszi le a szél. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. A válnak néma fellegek, nem érzik azt nek az egek. Csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. See.
ahol hely van, színházi belépő, ez a műsor megy. Már nem tudom, hogy dallamosítsam ezt a címet, mert olyan sokszor mondom, és már úgy hűzök az ellen, hogy mindig ugyanúgy mondjam. Jó? Tehát Tompos Kátya a mai vendégem, Csalóczky Zsolt a hangmérnök kollégám, én Stuber Andrea vagyok. Éppen azt mondta Kátya a zene előtt, hogy jó a játékszínben Bánya Virágot játszani, és találkozni Stól Andrással, László Zsolttal. Azt is mondtad az előbb, hogy neked szükséged van társulatra, tehát hogy az jó. Milyen most a nemzeti társulata, hogy érzed? Válságban, csúcson alakul, formálódik, fel, le?
Hát azt hiszem, hogy úgy túl vagyunk az első ilyen ismerkedési folyamaton, lecsengtek ezek, hogy ezek az ilyen feszültséghullámok talán. Mindenki maximálisan próbál jól együtt dolgozni a másikkal. Nagyon sokféle ember megfordul a nemzetiben, tehát állandóan mindenféle zsongás van, ugye néptáncosok is, más színházakból is mindenféle emberek. Szokik össze a társulat, szerintem még mindig ezen az útvonalon vagyunk, de már valahogy úgy könnyebb. Az a nehézség még, hogy ugye más színházi iskolákban nevelkedett emberek kerülnek most össze, és ezért úgy a stílusok is nehezebben születnek meg, tehát hogy valahogy, hát mondom, más iskolákból jövünk, és ettől valahogy több idő kell az összehangolódásra. Hát amúgy zajlik az élet, ugyanúgy mennek a próba folyamatok, szoktatjuk egymáshoz magunkat.
Az éjjeli menedéket így mondtam magamnak, hogy majd még beszéljünk róla, hogy kíváncsi vagyok a véleményedre arról az előadásról. Az, ahogy én kívülről néztem, az egy olyan előadás, ami nagyon-nagyon kell hinni a színésznek abban, hogy az ott jó, hogy megbocsássa a rendezőnek azt, hogy itt most nem lehet úgy eljátszani azokat a szerepeket, amiket az ember valószínűleg szeretne eljátszani.
Igen.
Meg lehet ezt bocsánatni?
Hát ez egy, igen, ez egy
nagy... olvadni abba a fehér masszába?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert konkrétan tényleg ez történik, hogy ugye nem olyan érzés, mintha nem a szerepet játszanánk el, hanem szerintem a Rizsakov az egyfajta ilyen kollektívát akart létrehozni, és úgy megmutatni egy masszaként ezeket az embereket, ezt a közeget, és sokkal, sokkal erőteljesebben megmutatni a különbséget a közéjük jött Luka, vagyis Törőcsik Mari, és a többi, az éjjeli menedékhely lakói között. Tehát, hogy valahogy ez volt felvázolva. És szerintem annak, aki nézi kívülről, biztos, hogy én nem tudom, hogy milyen lehet kívülről, tehát én annyira szívesen megnézném, és például Söptei Andrával beszéltem, aki a premiért látta, és nagyon nagy hatással volt rá. Volt, aki pont az ellenkezőjét gondolta, és nem értette, hogy mi ez az egész, hogy ebben nem lehet belehelyezkedni, meg hogy miért nem játsszuk el a szerepeket, de voltak olyanok is, és például ő konkrétan sírva jött oda hozzánk, és mondta, hogy annyira sajnálom, hogy nem láthatjátok kívülről, és nem tehát, hogy neki egyszer csak elkezdtek élni ezek a mondatok, és elkezdett benne megszületni valami, és nagyon erősen hatott rá, és hogy sajnálja, hogy nem tudjuk megnézni kívülről, mert belül tényleg nagyon erősen kell hinni benne. Tényleg meg vagyunk fosztva az egyéniségünktől, vagy a személyiségünktől, és pont ezáltal akart szerintem létrehozni egy ilyen, hát egy ilyen, hogy is mondjam, bizonytalanságot, amitől az ember dörömből kifelé, hogy de lássanak meg engem is, de én is akarok valamit mondani, nekem is fáj, nekem is rólam is szól, hiába tudom, hogy úgy nézek ki, mint a többiek, és tudom, hogy senkit nem érdekelek, de akkor is hadd mondjam el. Szóval ez érdekes, és szerintem, és ezzel küzdünk állandóan, valóban, és talán, ha jól küzdünk, tehát ez a küzdelem hoz meg bizonyos atmoszférát, vagy energiákat, amik élővé tudják tenni az előadást helyenként. Van, amikor ez egyáltalán nem sikerült, tehát ennek nagyon-nagyon össze kell adódnia. Ez olyan szinten csapatmunka lett, hogy mondjam, szóval, hogyha valaki egy kicsit is gyengébben áll hozzá, vagy azt mondja, engem itt úgyse vesznek észre, akkor már sokkal kevésbé működik. Tehát nehéz.
Vannak esték, amikor össze...
Uh-huh. Meg kell szabadulni az egótól, ez a legnehezebb, mert szerintem a színész önmagában egy egó, és itt meg pont az ellenkezőjét várják el. És ez a küzdelem hoz létre valamit, szerintem, vagy én legalábbis most így látom, hogy megszabadulni, hogy eldobni az egót, és eldobni iszonyatosan nehéz. És persze mondjuk ott van Törőcsik Mari, aki köré, tehát szerintem ez az előadás, ez az övé, tehát hogy ez miatta van, és az, hogy mondjuk ott vagyunk körülötte egy színpadon, és megyünk vele, és támogatjuk, és ő is támogat minket, az meg egy ilyen színház történeti pillanat szerintem, tehát hogy ez az a része nagyon jó.
Itt halkan hűmögök magamban, mert nem...
De természetesen...
Nem a Söptei Andrea lelkesedését, természetesen, de abszolút elfogadom
a vélemények.
A néző különböző reakciói, de erről eszembe jutott a Szent Iváni Álom, ahol szintén bele vagytok helyezve valamibe, a erős hatás sok alkotó elemeiként.
Igen.
És az mégis, hogy mondom, pont,
mégis.
Hát az mégis jobban működik számomra. Nekem mondjuk az volt a nemzeti eddigi legjobb előadás.
Uh-huh. Hát mi is nagyon szeretjük, meg nagyon jó volt próbálni Dávid Dojásvilivel.
Még ha egyébként az egy másod előadás, tehát hogy azt már megcsinálta, és ez egyébként egy külön kérdés, hogy ilyenkor mit lehet az embernek a saját színészetéből ehhez hozzáadni, ha valami a rendező fejében alapvetően úgy van készen, hogy már megcsinálták.
Igen. Hát való igaz, hogy megcsinálta, és át is vett az előző előadásából mindenféle figurákat, helyzeteket, alaphelyzeteket átrakott ebbe az előadásba is, de ugyanakkor nem ragaszkodott ahhoz, hogy pont ugyanolyan legyen. Tehát, hogy ő úgy akarta, hogy mi a saját személyiségünkkel próbáljuk ezeket a helyzeteket megtölteni. Nagyon jó támasztékként volt ott a forma, ugye a négy szerelmes az eléggé erős formai gyakorlatokban vesz részt az előadáson belül, és az velünk kezdett el rögtön próbálni, mert attól félt, hogy az fog a legnehezebben összeállni, mert nem tudta, hogy a magyar színészekkel hogy fogja tudni ezeket megcsinálni, mert nagyon nehezek ott a mozdulatok, és hogy nehéz megcsinálni azt a formát, és rengeteg mindenre kellett figyelni, hogy tempóban beszéljünk, hogy legyen, hogy fizikailag kellett nagyon felkészültnek lenni, szellemileg is, érzelmileg is, tehát hogy ott mondom, volt egy nagyon erős forma, és akkor abba bele kellett helyezkedni. És ami után már teljesen rutinosan ment, mert lehetett mindenféléket alakítani rajta, úgyhogy szerintem ő teljesen pontosan tudta, hogy mit szeretne. Ezzel szemben Rizsakov állandóan, ő meg is mondta, hogy ő nem tudja, ő belőlünk próbál majd dolgozni, vagy valamit felépíteni, vagy abból a látványból, ahogy ő lát minket. És egészen a végéig úgy volt vele, hogy hát egyrészt kevés volt neki nagyon, tehát nem volt hozzászokva ahhoz, hogy másfél hónap vagy két hónap, tehát ő fél évig szokott próbálni, és hát azt mondta, hogy szokjunk ahhoz hozzá, hogy minden előadás más lesz, és mindig újra kell szülni, és valamit mindig meg kell szülni benne. Úgyhogy lehet, hogy például az éjjeli menedék helyen még lehet, hogy félúton vagyunk, vagy talán még félúton se. A Szent Iván Néi Álom ehhez képest így megvan. Tehát készen van, és abban már csak nekünk kellett belemenni fizikailag és lelkileg. De az nagyon izgalmas próba folyamat volt. És főleg, hogy ennyi mindenünket, tehát hogy Dávid valahogy feltérképezte azt, hogy mi mindenre vagyunk képesek, és akkor mindenből egy kicsit belerakott, mindenféle képességünkből egy kicsit a szerepekbe.
Melyik most az a szereped, aminek a legjobban örülsz reggel, mikor felkelsz? Jó, ma ez lesz.
Hát a Johanna mágián, a Szent Iván éjjálom, Helénája és a Chicago.
Értem, tehát sok vidám derűségben van.
Igen, ez
az időnk az mindjárt lejár, de még annyit, és egyáltalán nem került sor az énekesnői karrieredre, pedig azt terveztem, hogy a végén majd arról beszélünk, de hát ennek viszonylag könnyű utána járni, tehát majd a kedves olvasók ezt fogják tudni maguktól is. Van olyasmi, amire készülsz még te, mint vállalkozó szellemű, minden iránt nyitott, mindenfelé nyitott színésznő, amit mindenképpen ki szeretnél még próbálni?
A szakmán belül?
Igen, vagy a szakma szélén, vagy a szakmához kapcsolódóan, vagy a szakma mellett.
Hát zenei vonalon sok minden van még, amivel úgy adós vagyok magamnak. Például, hogy nagyon, nagyon tervezek egy orosz estet, az még adós vagyok magamnak orosz dalokból. Például ez. De hogyha ezt említem, akkor még zenei téren rengeteg minden van, amit ki szeretnék próbálni.
Jó, mindenképpen szóljál már nekem, ha ez meg lesz, jó?
Jó, szólok.
Jó, hát köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Örülök, hogy eljöttél, és beszélgethettünk. Tompos Kátya volt a mai vendég, az Ahol hely van színházi belépő című műsort hallották. Stuber Andrea vagyok, elköszönök. Hallgassanak bennünket a jövő héten is. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.